Róla 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A rendkívüli hidegben a tervezetnél gyorsabban fogynak a hajléktalan ellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhanemők, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. Szívesen fogadnak meleg ruhát, kabátot, pulóvert, zoknit, kesztyűt, sálat, sapkát, cipőt, bakancsot, plédet, hálózsákot. Egerben szerdán és csütörtökön délelőtt 9 és 11 óra között a Csiky Sándor utca 46 szám alatt, más időpontokban a gondviselés házában a Petőfi Sándor utca 26/B szám alatt. Átmenetileg leállt a légi közlekedés a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren az únos eső és az extrém jegesedés miatt. Az orrával a fűre csúszott az Ethiopian Cargo Boeing 777-es gépe, írta a Tudás Morzsák a repülésről oldal. A reptér aztán már kora délután újra nyitott. Sólyog Tamás köztársasági elnök április 12-ére tűzte ki az országgyűlési választás időpontját, közölte a Sándor Palota. Úgy fogalmaztak, a szabad választások a képviseleti demokrácia alapillérét jelentik, a népszuverenitás kifejezésének kiemelkedő eseménye az országgyűlési választás, mely során minden választójoggal rendelkező magyar állampolgár szabad és felelős döntésével határozhatja meg Magyarország sorsát. Az államfő arra biztatja Magyarország állampolgárait, hogy éljenek a törvény adta lehetőségükkel és a választás jogával. Április 12-e a lehető legkorábbi időpont, ez már gyakorlatilag hagyomány. Minden korábbinál több, 151 külképviseleten szavazhatnak azok a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar választópolgárok, akik az országgyűlési képviselők választásán nem tartózkodnak Magyarországon. A Nemzeti Választási Iroda készen áll a 2026-os országgyűlési választások lebonyolítására, közölte az MVI a honlapján. Decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 1,1%-kal pedig az előző haviakat. 2025-ben átlagosan 4,4%-kal emelkedtek az árak az előző évhez képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 2,6%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 3,1%-kal csökkent. A háztartási energiáért 8,9%-kal többet kellett fizetni átlagosan, a szolgáltatások 6,8%-kal drágultak, a jármű üzemanyagok ára 8,6%-kal mérséklődött, a gyógyszerek 5,1%-kal drágábbak lettek. A kormány tovább harcol az áremelések ellen, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca szerint az árrés csökkentés jelentősen hozzájárul az infláció mérsékléséhez, az árak kordában tartásához. A világpiac vezető német autóipari beszállító vállalat, a ZF Chassis Modules 10 milliárd forintos beruházása 230 új munkahelyet hoz létre Debrecenben, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ezzel tovább erősödik a magyar járműipar, tette hozzá Szijjártó Péter, ismertetve, hogy a projektet az állam nagyjából 1 milliárd forinttal támogatta. Januártól 30 ezerről 50 ezer forintra emelkedett a nemzetiségi ösztöndíj havi összege, jelentette be a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az ösztöndíjban részesülő közel 110 diák februárban már a megemelt összeget kapja, tudatta Soltész Miklós. Elkezdődött a Beregszászi régióból származó gyerekek táboroztatásának első turnusa a sátoraljóhelyi Rákóczi táborban. Ezen a héten 150 gyereket fogadott a Rákóczi Szövetség, mondta el a szervezet elnöke az MT-nek. Csáki Csongor kiemelte, a táborok célja, hogy a gyerekek néhány napra kiszakadhassanak abból a szorongásból és feszültségből, amely odahaza körülveszi őket. Végül az időjárásról. Többnyire borult lesz az ég, párás a levegő, húszalingózás, ónoszítálás előfordulhat, a légmozgás gyengebb mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 12, mínusz 10, napközben mínusz 3, mínusz 1 fok körül alakul, és némi enyhülést követően pénteken plusz fokokat is mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2026. január 14-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berecz Renátát hallják. A zenéket ma Tóri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Birincsik Mártonnak és Karkus Istvánnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a Nap versét hallgathatják meg, melyben Csanád Béla Tél című versét Albu Erzsébet mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsoron következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Hiláriuszról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a Nap imája, valamint programajánló zárják. Majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
Érzem, hogy valami hív, szembe csuk, vezet majd a szív. Jobbi, te sem lehetsz negatív.
Megyek a pillanatért, majd útba igazít az ég. Végképp eltévedni az a szél.
Az út szebb, mint a cél, most eldől mennyit ér.
Spár végtelen a nagy világ, az otthon mindig rám talál.
Minden kis bánatom, tenyeremből szórhatom szert a széjjel. Fúj de,
fúj de.
Minden kis bánatom, kiarítom az ablakon száll a széllel.
Vidd el,
nekem nem kell.
és bánikor.
Az érzés nem kérdés,
menni kell, én tudom jól.
Minden kis bánatom
száll a széllel.
Kis bánatom, kiaítom az ablakon, száll a széllel. Védd el!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Júnyár Dáviddal, a Miskolci Központi Kórház ideggyógyászával beszélget a neurológiai botox alkalmazásáról. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Ez hogy történik? Ez olyan érdekes hallgat. Honnan tudják, hogy hova kell azt a bizonyos anyagot bejuttatni?
Hát, hogyha egy mindennapi példát veszünk, igen, volt egy betegünk, akinek az volt a legnagyobb problémája, hogy stroke után a bal oldala gyengébb volt, és utána elkezdett feszülni a felső végtagja. Az alsó végtagja szépen mozgott, és miközben szobabiciklizett, nem tudta a bal kezével megfogni a biciklinek a kormányát, mert így hajlított könyök alakult ki. Tehát ahogy egyre jobban tekert a biciklivel, úgy hajlott be egyre jobban a könyöke, nem tudta elérni a kormányát. És ugye neki az volt a fő problémája, hogy nem tudja kinyújtani a kezét. Ezért ez már egy nagyon jó támpontot adott nekünk, hogy itt a könyök hajlító izmokat
kell megtámadni
a botoxszal, igen.
Ez egy... Azt függ nyilván, hogy mennyi, vagy mekkora mennyiség jut be, az a betegségtől függ, gondolom, nem?
A betegségtől is függhet, az izomnak a tömegétől, ugye nem mindegy, hogy egy vékony, kevesebb izommal rendelkező beteg, vagy egy testépítő a betegünk, de van ugye egy tólig határa, mennyi botulinum toxint lehet adni egy izomba, és akkor elkezdjük szépen az alsó harmadba adni, és megnézzük, hogy elég-e. És szépen lassan, hónapok alatt emelünk a dózison, megnézzük, hogy mikor tudja már elérni a betegünk a kívánt célját, és hogyha megtaláljuk az egyensúlyt, akkor ezt alkalmazzuk tovább.
Akkor ebből három kérdés is kialakult számomra, hogy milyen vizsgálat előzi meg, azt ugye részletes beszélgetés, anamnézis, hogy tudják, hogy hova kell bejuttatni ezt. A másik kérdés az, hogy van-e kizáró oka annak, hogy ezt a módszert alkalmazzák. A harmadik pedig az, hogy meddig tart. Itt hónapokat említett az imént. De ha elérik a kívánt eredményt, akkor az már standard állapot, vagy utána újra visszafejlődhet, vagy visszazuhanhat a régi állapotban?
Ezek általában dinamikus betegségek. Tehát ugye az agyunk egy stroke után próbál minél jobban alkalmazkodni az új helyzethez. Az eddig nem annyira aktív vagy területek megpróbálják átvenni a kiesett funkciót. Tehát folyamatos változás van. Ezért nekünk mindig alkalmazkodnunk kell az új helyzethez. Tehát lehet, hogy 3-4 hónap elteltével már nem azt az izmot fogjuk olyan dózisú botoxszal megszúrni, mint korábban. Tehát, hogy ez egy folyamatos változás.
Ezt műszerrel is ellenőrzik, vagy a beszéd elég hozzá?
Nem csak beszéd, de meg is vizsgáljuk a beteget. Műszerünk nincs hozzá, de szerencsére volt lehetőségünk több nemzetközi központban is járnunk, ahol megmutatták nekünk, illetve megtanítottak minket arra, hogy...
Botoxul.
hogy hogy vizsgáljunk jól beteget. Igen. Tehát, hogy mik azok a kulcs mozzanatok a betegvizsgálatnál, amire mi nagy biztonsággal tudunk támaszkodni.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Jónyár Dáviddal, a Miskolci Központi Kórház ideggyógyászával beszélgetett. A neurológiai botox alkalmazásáról Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M0-as autóút déli szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Diósdnál a burkolatot javítják. A 9-es és a 11-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M1-es autópályán a szélesítési munka kapcsán Budapest felé az 54-es kilométertől a 19-es kilométerig csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Hegyeshalom irányába a külső és a leálló sáv használható. Aki a főváros felé tart és a szemközti oldal belső sávját választja, az az 54-es és a 19-es kilométer között sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja majd használni. Az említett szakaszon az első elérhető lehajtási lehetőség az M0-as autóúti csomópont. A bővítési munkák miatt Budapest felé a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont felhajtó ágát hosszú időre lezárták. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként két-két sáv járható. A 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban útépítés zajlik, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtó ág, a főváros irányába pedig a lehajtó ág van zárva. A 3-as főúton Gödöllő belterületén a 28-as kilométernél felújítják a gyalogátkelő helyet. A 29-es és a 30-as kilométer között útszűkületen kell áthajtani. A 4-es főúton Debrecenben a 223-as kilométernél átépítenek egy csomópontot, mindkét oldalon egy sávot lezártak. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolat felújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 33-as főúton Debrecenben a 106-os és a 107-es kilométer között mindkét irányba csak a belső sáv járható építési munka miatt. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Egyszerre mindenki felnéz, és az égen a jó Isten, ha tudná, hogy mit tegyen, hogy maradjon, vagy menjen. Azt mondják, részeges vagyok, pedig csak szűnni akarok, egy kicsit elhagyni magam, hogy aztán nyíljon alattam.
Meg a világ, meg a fű, és a fák gyönyörű, és a tél, ami nincs, gyere nyár, vetekints. Fúj meg szél, ahol élsz, szép leány, meg igéz, keserű, édesed, azt, amit csak lehet. Meg a világ, meg a fű, és a fák gyönyörű, és a tél, ami nincs, gyere nyár, vetekints. Fúj meg szél, ahol
lesz még így se, s úgyis jó lesz tám. Tölts még egy bort, légy oly kedves ám. Ne túl sokat jusson a fellegekbe, hátra esik eső a kertekbe. Virágot hozz onnan csokorba, szirmait a szél hadd hordozza. Egy ajtóm a nyitva áll előttem, édesanyám, csókolom, megjöttem. És mindenki felnéz, és az égen a jó Isten, mintha éppen itt nekem, s ahol fel kell, csendesen.
Thank you. keresse azt, amit csak lehet.
Meg a világ, meg a fű, és a fák gyönyörű, és a tél, ami nincs, gyere nyár, betekints. Fúj meg szél, ahol ész, szép leány, meg igész, keserű, kétesebb azt, amit csak lehet. Meg a világ, meg a fű, és a fák gyönyörű, és a tél, ami nincs, gyere nyár, betekints. Fúj meg szél, azt, ami csak lehet. Meg a világ, meg a fű, és a fák gyönyörű, és a tél, ami nincs, gyere nyár, betekints. Fúj meg szél, ahol ér, szép leány, meg igész, keserű, édesebb, azt, ami csak lehet.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma az ország nagy részén borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható, zúzmarával, délnyugaton ugyanakkor kevesebb lehet a felhő. Ott derült körzetek is előfordulhatnak, így arrafelé sok napsütés valószínű. A ködös rétegfelhős tájakon ónos szitálás, szitálás, északkeleten esetleg hószálingózás is előfordulhat. Kiemelten este északkeleten kisebb havazás, ónos eső kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de délnyugaton a délies szél olykor megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -5 és +2 fok között alakul, de a szelesebb, naposabb délnyugati országrészben és esetleg a Bakonyban jóval enyhébb időre számíthatunk. A délnyugati határvidéken 10 fok fölötti csúcsértékek is lehetnek. Csütörtökön túlnyomóan borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható, mindössze délnyugaton vékonyodhat a felhőzet. Az északkeleti megyékben reggelig helyenként előfordulhat ónos eső, havazás, másút ónos szitálás, szitálás, hószálingózás lehet. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában -2 és +4 fok között alakul, de a délnyugaton jóval enyhébb lehet az idő. Pénteken túlnyomóan borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható, mindössze délnyugaton vékonyodhat a felhőzet. Kevés helyen kialakulhat gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban -4 és +2, kora délután általában -1 és +4 fok között alakul a hőmérséklet, de délnyugaton jóval enyhébb lehet az idő. Szombaton nagyrészt borult, párás idő valószínű, a felhőzet délnyugaton lehet vékonyabb, majd északkelet felől kezdhet el szakadozni. Kevés helyen kialakulhat gyenge vegyes halmazállapotú csapadék. A délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Hajnalban -4 és +1, kora délután általában 0 és 5 fok valószínű, délnyugaton kicsit enyhébb lehet az idő. Vasárnap északkelet-kelet felől egyre nagyobb területen szakadozhat a felhőzet, de maradhatnak borult, párás körzetek. Nyugaton néhol gyenge csapadék nem kizárt. A keleti szél megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és 0, míg a csúcsérték -2 és +4 fok között valószínű. Jó hír, hogy ma már fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk.
A napverse.
Csanád Béla, tél. Midőn a hó, a jég, a fagy, s szívbéli tél riaszt, csak a végtelen szeretet lángja adhat vigaszt. Figyeld a téli fát, belől nem halt meg a remény. Álmában lombokat növeszt, s rügyet az ághegyén. Őrzi teremtő vágyait, mert gyümölcsöt terem, s kitör belőle új tavasz virága, hirtelen.
Csanád Béla, Tél című versét Albu Erzsébet előadásában hallották. Csanád Béla költő, műfordító, teológus, egyetemi tanár 1926-ban született. Első verseit Sík Sándor biztatására 1947-től publikálta a katolikus sajtóban, de közölte őket a kortárs és az újírás is. Műfordítói munkássága is jelentős. A középkori magyarországi himnuszköltészet legavatottabb tolmácsolója, az ókeresztény költők kiváló fordítója volt. De ő fordította magyarra a modern szerzők közül Thomas Merton, Rilke és Hesse munkáit is. Egyik legkiemelkedőbb egyénisége a rendszerváltozás utáni keresztény társadalmi közéletnek, és műveiben is fáradhatatlan munkása, megalkuvást nem ismerő képviselője a keresztény nemzeti értékeknek. 1990-ben hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. A pápa fogadta a Nobel békedíjas venezuelai politikust Maria Corina Machado-t. Az ENSZ palesztin menekültügyi szervezetének főtitkára nyilatkozott a pápai audienciáról, Gázáról és a félrefordulás áráról. Különleges jubileumi év teljes búcsúval Szent Ferenc halála 800. évfordulóján. A pápa fogadta a Nobel békedíjas venezuelai politikust Maria Corina Machado-t. 14. Leó pápa hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a politikust és aktivistát, aki korábban a venezuelai nemzetgyűlés tagja volt, és 2025. októberében nekiítélték oda a Nobel békedíjat. A pápai audienciára 10 nappal Nicolás Maduro elnök és neje Cilia Flores elfogatása után került sor, amelyet Caracasban hajtottak végre az USA abszolút eltökéltség fedő nevű katonai akciója keretében. A kábítószer kereskedelemmel és terrorizmussal vádolt Madurót jelenleg az Amerikai Egyesült Államok egyik leghírhettebb börtönében, a brooklyni Metropolitan Detention Centerben tartják fogva. A venezuelai politikus és emberi jogi aktivista Machado vezeti a Vente Venezuela nevű jobb-közép pártot, mely mindig ellenállt a Maduro kormánynak. A politikus elmenekült az országból, és decemberben Oszlóba utazott, hogy átvegye a rangos kitüntetést. Ezen a héten, miközben Venezuelát Delcy Rodríguez ideiglenes elnök vezeti, és egy olyan átmeneten dolgoznak, amit a nemzetközi közösség támogat, a napokban érkezett a hír, hogy szabadon engedtek néhány politikai foglyot, a Nobel-díjas aktivistát Washingtonba várják, hogy találkozzon Donald Trumppal, amint azt az amerikai elnök közölte. 14. Leó pápa, aki hétfőn fogadta Machado-t, már január 4-én vasárnap az úrangyala elimádkozásakor elmondta, aggodalommal követi a venezuelai fejleményeket. Mint ismeretes, az elnök elfogatásakor mintegy 80 venezuelai és kubai katona és polgári lakos vesztette életét.
Il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni
altro. A szeretett venezuelai népjava minden egyéb szempontnál előbbre való, szögezte le Leó pápa. Ez ösztönözzön arra, hogy leküzdjék az erőszakot, valamint kezdeményezzenek igazságos és békés utakat, garantálva az ország szuverenitását és biztosítva az ország alkotmányában rögzített jogállamiságot, tiszteletben tartva minden egyes személy emberi és polgári jogait, azon fáradozva, hogy együtt építsék az együttműködés, a stabilitás és az egyetértés békés jövőjét, különös figyelmet fordítva a legszegényebbekre, akik a nehéz gazdasági helyzet miatt szenvednek.
Per questo prego, e vi invito a pregare.
Leó pápa azért imádkozik, és arra kérte a híveket, hogy imáikat ők is bízzák Venezuela patrónája, a koromotói szűzanya, valamint Szent José Gregorio Hernández és Szent Carmen rendi lesz nővér közbenjárására. Ezt a felhívását Leó pápa megismételte január 9-én a szentszéki diplomatákhoz intézett beszédében, amikor Venezuelára utalva egy olyan társadalom építésére buzdított, amelynek alapja az igazságosság, a szabadság és a testvériség, hogy így kijussanak abból a súlyos válságból, mely évek óta sújtja az országot. Ezzel együtt arra szólított, hogy tartsák tiszteletben a venezuelai nép akaratát, biztosítsák az emberi és polgári jogokat mindenki számára, valamint a stabilitás és az egyetértés jövőjét építsék.
Az ENSZ palesztin menekültügyi szervezetének főtitkára nyilatkozott a pápai audienciáról, Gázáról és a félrefordulás áráról. Beszéltünk a szervezet tevékenységéről, és arról is, hogy mi történne, ha megakadályoznák ebben. Filip Lazzarinit, az Egyesült Nemzetek Szervezete palesztin menekülteket segélyező és munkaügyi hivatalának főbiztosát január 12-én, hétfőn fogadta audiencián 14. Leó pápa. Ezt követően az ENSZ képviselő a Vatikáni Rádiónak nyilatkozott a találkozóról, valamint a palesztin humanitárius válságról és a félrefordulásra hajlamos világ erkölcsi felelősségéről. Lazzarini kifejtette, hogy a Szentatyával folytatott megbeszélésen a Gázában, a Ciszjordániában és a Kelet-Jeruzsálemben gyorsan romló helyzetre, valamint a megoldás semmilyen jelét nem mutató konfliktus tágabb regionális következményeire összpontosítottak. Hozzátette, hogy a párbeszéd középpontjában az ENSZ palesztin menekültügyi szervezetének helyszíni szerepe állt. Beszéltünk arról, hogy mit jelentene, ha az ügynökség működése hirtelen megszűnne Gázában vagy Ciszjordániában egy életképes alternatíva hiányában. Rámutatott, hogy egy ilyen alternatíva csak cselekvőképes és felhatalmazott palesztin intézmények formájában valósulhatna meg. Az Egyesült Nemzetek Szervezete palesztin menekülteket segélyező és munkaügyi hivatalát több mint 70 évvel ezelőtt hozták létre ideiglenes intézkedésként, humanitárius hídként, azzal a céllal, hogy csak a politikai megoldás megtalálásáig működjön. Lazzarini szerint a szervezet folyamatos fennállása nem intézményi kudarc, hanem a politikai akarat hiányának bizonyítéka. A tagállamok közös meggyőződése az volt, hogy mindössze néhány évre lesz szükségük a konfliktus megoldásához. Ha a hivatal ma is létezik ideiglenes, mégis tartósan fennálló szervezetként, az azért van, mert több mint 7 évtized alatt a nemzetközi közösség nem volt képes tartós politikai megoldást találni a palesztin nép nehéz helyzetére és az izraeli-palesztin konfliktusra. Az idő múlásával az ügynökség megbízatása formálódott. Az elmúlt évtizedekben a hivatal elsősorban az emberi fejlődést elősegítő szervezet volt, amely azt biztosította, amit egy állam általában nyújtana a lakosainak, oktatást és alapellátást. A szervezet megpróbálta a normalitás érzését biztosítani, még ott is, ahol a jogok és a lehetőségek korlátozottak. Attól függően, hogy hol élnek a palesztin menekültek, előfordulhat, hogy megakadályozták őket a megélhetésük biztosításában, mutatott rá az ENSZ képviselő, hivatkozva a Libanonban régóta fennálló korlátozásokra és a Gázára kivetett blokkádra. Ez fokozta a függőséget, különösen a humanitárius válság kibontakozása során, és ez a felelősség hatással van az ember méltóság érzetére. Ugyanakkor sok palesztin menekült rendkívül büszke a szervezet által biztosított oktatási rendszerre. Lazzarini hangsúlyozta, hogy az oktatás érintetlen maradt. A földet elvették, a házakat elvették, de az oktatást soha, de soha nem vették el. Mindig is a büszkeség és a jövő reménye volt, állapította meg az ENSZ képviselő. Tekintettel az elhagyatottság érzésére az egyház támogatása a szenvedő palesztinoknak különleges jelentéssel bír. Ez a szolidaritás üzenete a palesztinoknak, akik már most úgy érzik, hogy a nemzetközi közösség hátat fordított nekik, hangsúlyozta Lazzarini. Ez egyben a remény üzenete is a régió kisebbségei számára.
A szervezet szerint ez a támogatás gyakorlatias is. Meg kell védenünk a működési terünket, összegezte az ENSZ képviselő. Biztosítanunk kell, hogy a megoldás részének tekintsenek minket, a jövőbeli palesztin intézmények építésének egyik eszközének. Ha ezt nem tesszük meg, nem látom, hol lesz remény, zárta a Vatikáni Rádiónak adott interjúját Filip Lazzarini, az ENSZ palesztin menekültügyi szervezetének főtitkára.
Különleges jubileumi év teljes búcsúval Szent Ferenc halála 800. évfordulóján. Az apostoli penitenciária ez év január 10-én szombaton kelt, a Szentatya döntésével született dekrétumával elrendeli, hogy 2026. január 10-től 2027. január 10-ig különleges Szent Ferenc jubileumi évet tartsanak halála 8. centenáriuma alkalmából teljes búcsú elnyerésével a Szent Ferenc család tagjai és minden hívő számára. Őrizzétek meg Ferenc atyánk és testvérünk emlékét, annak dicséretére és dicsőségére, aki nagyját tette őt az emberek között, és megdicsőítette őt az angyalok között. Imádkozzatok érte, ahogyan halála előtt kérte tőlünk, és imádkozzatok hozzá, hogy Isten osztozzon velünk szent kegyelmében. Szól Illés testvér körlevele Szent Ferenc haláláról minden ferences rendtartománynak. Míg a nemrég véget ért 2025-ös rendes jubileum kegyelmi gyümölcsei még mindig jelen vannak és hatásosak, amelyben mindnyájan arra nyertünk buzdítást, hogy ennek a soha meg nem csaló reménynek legyünk az arándokai, íme most irreális folytatásként egy új alkalom is adódik jubileumra és megszentelődésre. Asszisi Szent Ferenc földi életből a mennyei hazába való boldog átmenetének 800. évfordulója. Az utóbbi években más fontos jubileumok is kapcsolódtak Asszisi Szentjének alakjához és művéhez. A greccsói első betlen létrehozásának és a teremtmények éneke szerzésének 800. évfordulója, amely a Laverna hegyen szinte egy új Golgotán történt 2 évvel halála előtt. 2026 azonban minden korábbi ünneplés tetőpontját és beteljesedését jelenti, valóban Szent Ferenc éve lesz, és mindannyian arra kaptunk hivatást, hogy szentekké váljunk a mai világban, hogy a Szeráfi pátriárka példáját kövessük. Ha csodálatosan igaz, hogy nem adatott más név az ég alatt az embereknek, csak Jézus Krisztus az emberiség megváltója, akkor ugyanilyen rendkívüli módon igaz, hogy a 12. és 13. század között az úgynevezett szent háborúk, a szokások lazasága és a félreértett vallási buzgalom korában világra született a nap, ahogy Dante írja, Ferenc, aki egy gazdag kereskedő fiából szegényé és alázatossá vált. Igazi alter Krisztus a földön, aki az evangéliumi élet kézzelfogható példáit és a keresztény tökéletesség valódi képét mutatta a világnak. Korunk nem sokban különbözik attól, amelyben Ferenc élt, és pontosan ennek fényében tanítása talán még érvényesebb és érthetőbb ma, szól a penitenciária dekrétuma. Amikor a keresztény szeretet elsorvad, a tudatlanság rossz szokásként terjed. Amikor valaki a népek közötti harmóniát magasztalja, azt inkább önzésből, semmint őszinte keresztény szellemből teszi, amikor a virtuális elsőbséget élvez a valóssal szemben, amikor a társadalmi viszály és az erőszak a mindennapi élet része, és a béke egyre bizonytalanabbá és távolibbá válik, akkor Szent Ferenc éve ösztönözzen mindenki saját képességei szerint, hogy kövessük Assisi szegénykéjét, hogy amennyire csak lehet, Krisztus példányát kövessük, és ne üresítsük ki az éppen eltelt szent év elhatározásait, és így a remény, amely zarándokként látott minket, alakuljon át most a tevékeny szeretet buzgalmává és hevévé. Én ebben szeretném tudni, hogy szeretitek-e az Urat, és szerettek-e engem, az ő szolgáját és a tiéteket. Megteszitek-e ezt nevezetesen, hogy soha ne legyen a világon olyan szerzetes, aki annyit vétkezett, amennyit csak vétkezhetett, és miután a szemetekbe nézett, ne távozzon irgalmas megbocsátásotok nélkül, ha kéri azt, ahogy a Szent írta egyik levelében. Ezekkel a rendkívüli szavakkal Szent Ferenc nem csak vigasztalást és tanácsot ad egy névtelen szerzetes társának, hanem mindenek előtt az irgalmasság alapvető fogalmát vázolja fel és hangsúlyozza, amely elválaszthatatlanul összefügg a megbocsátás és a búcsú fogalmával. És pontosan egy búcsút, a jól ismert Assisi bocsánatot, vagy porciunkol a búcsút, adott harmadik Honorius pápa kiviteles kiváltság révén közvetlenül Ferencnek, azok számára, akik gyónás és szentáldozás után augusztus 2-án meglátogattak egy Assisi közelében található 800 évvel korábban egy kis földrészecskén épült ősi templomot, innen ered a porciunkol a név. Ugyanazzal a nagylelkű lelkesedéssel és örömmel, amellyel a Szent, miután látta, hogy Krisztus helytartója meghallgatja imáját, ami aztán a porciunkor a felszentelésekor jelenlévő tömegre áradt, amikor bejelentette a megadott kegyelmet, őszentsége 14. Leó pápa, hitünk és örömünk minisztere szolgálja elrendeli, hogy 2026. január 10-től, a rendes jubileumi év végétől 2027. január 10-ig hirdessük meg Szent Ferenc különleges évét, amelyben minden hívő keresztény Assisi szentjének példáját követve maga is az életszentség példaképévé és a béke állandó tanújává válhat. A kitűzött célok tökéletesen megvalósítása érdekében az apostoli penitenciária a pápa akaratával összhangban kiadott jelen rendelettel Szent Ferenc éve alkalmából teljes búcsút ad a szokásos feltételek, szentségi gyónás szentáldozás és a Szentatya szándékairól végzett ima mellett, amelyek a purgatóriumban lévő lelkekért is alkalmazhatók engesztelős formájában, először is a Ferences család első, másod, harmadik rendi és világi tagjainak, továbbá a megszentett élet intézeteinek, az apostoli élet társaságainak, valamint a hívek férfi és női nyilvános vagy magán egyesületei tagjainak, akik megtartják Szent Ferenc reguláját, vagy lelkiségéből merítenek ihletet, vagy bármilyen módon folytatják karizmáját, végül pedig minden hívőnek, megkülönböztetés nélkül, akik bűntől megtisztult lélekkel részt vesznek Szent Ferenc évében azáltal, hogy zarándoklat formájában ellátogatnak a világ bármely részén található Szent Ferencnek szentelt, vagy bármilyen okból hozzá kapcsolódó ferences kolostor templomba, vagy Isten tiszteleti helyre, és ott áhítattal követik a jubileumi szertartásokat, vagy legalább megfelelő időt töltenek áhítatos elmélkedéssel és imákkal fordulnak Istenhez, hogy Szent Ferenc példáját követve keresztény szeretet érzése ébredjen fel szívükben az emberek iránt, valamint a népek közötti egyetértés és béke őszinte kívánsága, amelyet a mi atyánkkal, a hitvallással, valamint a boldogságos Szűz Máriához, Assisi Szent Ferenchez, Szent Klárához és a Ferences család összeszentjei intézett fohászkodásokkal zárnak. Az idősek, a betegek és az őket gondozók, valamint mindazok, akik súlyos okok miatt nem tudják elhagyni otthonukat, továbbra is teljes búcsút kaphatnak feltéve, hogy feloldozást nyertek minden bűnükből, és szándékukban áll a lehető leghamarabb teljesíteni a három szokásos feltételt, ha lelkileg csatlakoznak Szent Ferenc évének jubileumi ünnepségeihez, imáikat, fájdalmaikat vagy életük szenvedéseit felajánlva az irgalmas Istennek. Az isteni kegyelem elnyerése e lehetőségének megkönnyítése érdekében az egyház kulcsainak hatalma által a penitenciária határozottan kéri az összes papot, mind a szerzetes, mind a világi papokat, akik rendelkeznek a megfelelő fakultásokkal, hogy készséges, nagylelkű és irgalmas lélekkel álljanak rendelkezésre a kiengesztelő díszentségének kiszolgáltatására. Ez a határozat Szent Ferenc évére érvényes. Tekintettel minden ellenkező értelmű rendelkezésre, kelt Rómában, az apostoli penitenciária székhelyén 2026. január 10-én az Úr keresztsége ünnepének vigíliáján.
Dolce sentire come nel mio cuore.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Árnás. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Elmúlt az éj, a göncöl szekér valahol messze jár. Beköszönt már az ablakon az első napsugár. Csörgött az óra, felülök picit még álmosan. A reggeli csöndben néhány perc legyen a tiéd, uram. Éjszakát, az üdítő pihenést. Köszönöm még a reggelt is, a könnyű ébredést. Tudom, uram, hogy minden nap új esélyt jelent. Szeretném, ha béke lenne odakint s idebent. Felajánlom most neked a nap minden pillanatát, minden örömét és minden bánatát. Adj szorgalmat, adj türelmet, adj szeretetet, hogy úgy szolgáljak, ahogy csak lehet.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem.
te őriztél meg az éjjel. Maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangéliumi részlet Jézus gyógyító és tanító tevékenységét, valamint imádkozó lelkületét mutatja be. A kafarnaumi nap eseményeiben megjelenik Jézus isteni hatalma, embersége és küldetés tudata. A jelenet Simon Péter házában egy hétköznapi családi helyzettel kezdődik, az egyik családtag Péter apostol anyósa lázas betegen fekszik. Természetes, hogy a jelenlévők rögtön Jézushoz fordulnak, aki nem tart beszédet, nem kéri a hit megvallását, hanem oda megy, megfogja a beteg kezét és felemeli őt. A mozdulat egyszerű, de benne van az isteni irgalom teljessége. Jézus belép a szenvedésbe, a beteg személy világába és érintésével kivezeti onnan. Márk evangélista azzal igazolja a gyógyulás tényét, hogy az imént még beteg ember szolgálni kezd. Az est leszálltával az egész város a ház ajtaja elé gyűlik. A világ szenved és megérzi, hogy itt van valaki, aki nem csak beszél a gyógyulásról, hanem valóban képes gyógyítani. A jelenet azzal zárul, hogy Jézus hajnalban félrevonul, hogy atyával legyen, mert az ima számára nem egy megszokásból végzett gyakorlat, hanem a forrás, amelyből erőt merít küldetéséhez, amelynek lényeges része a tanítás, az evangélium hirdetése. Krisztus követőinek tanítványi élete is ebben a három irányban bontakozik ki: befogadni Jézus gyógyító jelenlétét, szolgálni másokat, és az Atyával való kapcsolatból élni. Nem csodákra kell vágyakoznunk, hanem hűséggel kell napról napra az evangélium szolgálatába állítani életünket.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 221-es, 112-es, végül pedig a 203-as számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent vagy Uram 221-es, 112-es, végül pedig a Szent vagy Uram 203-as számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.